magát itt az üzleti modellt kicsit vizsgáljuk meg. Hogyan épül fel, jellemzően hányszor kell devizák között váltani, akkor amikor mondjuk Kínából rendel be a kereskedő árut?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és ezt több szempontból szoktuk egyébként taglalni. Egyrészt nyilván nézhetjük azt, hogy a kínai oldal, a kínai vásárlások, de ugye ott a környéken azért elég sok ország érintett, még akár itt lehet ez Vietnám, Hongkong, Tájföld, Banglades, tehát rengeteg helyről érkezhetnek termékek ezeknél a cégeknél, és itt akik export-import tevékenységet végeznek, ott azért ez érezhetően erős hatást gyakorolhat rájuk. A gyakorlat azt mutatja elsősorban, hogy a legkedveltebb devizák között nyilván a helyi deviza, illetve az amerikai dollár szerepel. A lokális pénzben való kifizetés esetén itt azért trükkös helyzetekbe kerülhetnek a magyarországi cégek, vagy akár az európai cégek, akik ezt a tevékenységet folytatják. Először is ugye meg kell vizsgálnunk azt, hogy rendelkezik-e az adott intézményünk, ahonnan ők az indítást végzik, az adott deviza kifizetési lehetőséggel, tehát jelen esetben akár kínai yuanba tudnak-e fizetni. Hogyha nem, akkor nyilván két opció közül mehetnek előre. Az egyik az, hogy kifizetik euróban vagy dollárban, és a partner megkapja yuanban ezt az összeget, vagy ők elindítják forintban, és akkor egyrészt van egy dollárral szembeni védetlen pozíció, illetve a másik oldalon pedig a kínai bank, amikor leváltja ezt saját devizára, ugye akkor ott kettő deviza lesz, és hát ugye ezt nem tudjuk, hogy a végén mennyibe fog kerülni. Abban az esetben, hogyha megvan az a lehetőség, hogy akár csak egy deviza mozgás között, mert a bevétel mondjuk euróban érkezik, és euróban indította, akkor nyilván akkor csak egy lehetőség van. Vagy ugye a legszerencsésebb az, hogyha valaki tudja azt a kínai yuanban is a partnert kiegyenlíteni.
Igen, ugye itt akkor magáról a távol-keleti, hongkongi, vietnámi, kínai termék beszerzésénél járunk. Jó esetben akkor mondjuk euróban tud fizetni a kereskedő, és azt értékesíti tovább a legjobb esetben egy olyan nyugati országba, ahol szintén az euró az elfogadott fizetőeszköz.
Valóban ez is egy lehetőség, de mi ezt nem szoktuk javasolni egyébként a cégnél. Ami nálunk feltűnő volt, hogy a partnerek ebben az esetben, tehát itt a kínai partnerek, magát a devizakockázatot ők beépítik a saját árazásukban abban a szempontból, hogyha nem a saját devizájukban számláznak. Tehát itt adott esetben akár euróról, akár dollárról beszélünk. Egyébként az eurót nem annyira kedvelik. A meglátásunk az, hogy 90%-ban azért dolláros vagy jönös számlák vannak, 10%-ban eurós, és akkor ez a dolláros még mindig azért nagyobb többségben van, hiszen a korábbi adások egyikében beszélgettük, hogy Kínában még mindig nagyon-nagyon erős az amerikai dollárnak a jelenléte. De alapesetben, hogyha ezt nézzük meg, akkor láthatjuk azt, hogy maga a védettség az nagyon minimális.
A dollárt akkor nagy tételben a távol-keleten csak Kínában fogadják el, mondjuk Hongkongban, Tájvánon, Tájföldön csak a helyi deviza működik?
Nem, mindegyik ország esetében azt látjuk, hogy az amerikai dollár túlnyomó rész azért egy közkedvelt deviza, viszont ezzel ők saját magukat is bevédik. Itt azt látjuk azért számlánként, amikor megvan a kettő számlázásnak a lehetősége, tehát a partner kikértheti a helyi devizában, akár Tájbatban, akár kínai yuanban, hongkongi dollárban a számlát, illetve amerikai dollárban, és akkor láthatjuk a különbséget. Tehát amikor magyar forintra visszaosztjuk, vagy euróra visszaosztjuk a végén a dolgokat, akkor látjuk, hogy egy 2-5% közötti plusz biztonsági részt azért maguknak rá hagynak, ezáltal saját magukat is bevédve a deviza volatilitás kockázatától. Ezért szoktuk javasolni, hogy érdemes megvizsgálni mindig azt, hogy milyen esetőségek vannak, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, és mindenkit arra buzdítunk, hogy azért a helyi devizába próbálja meg kifizetni a partner, hiszen egyrészt az nekik is egy nagy segítség, másrészt a kockázatot mind a két oldalon azért le lehet minimalizálni ezzel.
Mondjuk ahhoz nyilvánvalóan kell, hogy rendelkezzen a helyi magyar kereskedő hongkongi dollárral, például ez mennyire jellemző.
A neobankok, illetve a fintekek megjelenésével szerintem a hagyományos bankok is egyre nagyobb nyomást kapnak azáltal, hogy ezek a partnerek szeretnék ezeket a úgynevezett kisebb devizákat is azért igénybe venni. A neobankoknál ez egy viszonylag egyszerűen létrehozható számla, a konverzió 0-24-ben elintézhető, tehát itt nagyon nagy trúvájról már nincsen szó. Itt arról van szó, hogy kinek milyen lehetőségei vannak, ki hogyan juthat hozzá, ki milyen tárgyalási képességgel rendelkezik, de alapvetően akkor is, hogyha egy, mivel egzotikus devizapárról beszélünk, akár forint esetében, akár euró esetében, hogyha ha beszélünk is mondjuk valaki Taiwan dollárt szeretne vásárolni, és még mindig azért valamilyen szinten ismeretlen, azért ott van a lehetősége annak, hogy ezt a 2-5%-os plusz biztonsági részt nem kell kifizetnie, hanem adott esetben mondjuk ezt egy ilyen fél vagy 1%-os költséggel ki tudják küszöbölni.
Akkor megtörténik a távol-keleti áru beszerzése, utána pedig a webáruház kereskedője tovább értékesít európai országok felé. Itt mi a helyzet, itt milyen devizakockázatokat futhat a kereskedő?
Nyilván itt is az adott országokba való értékesítés devizáját kockáztatja ilyenkor. Ugye, hogyha megnézzük azt, hogy online kereskedelmi platformok, online piacterek azért elég széles körbe el tudnak már jutni, itt vehetjük több nagy Magyarországon is ismert online piactérnek a lehetőségeit, ők tudnak értékesíteni Lengyelországban, Lengyel-Zlotyiba, Romániában, Románlejbe, vagy a nyugat-európai országokba, euróba. Itt egy magyar cég esetében fennáll ugye annak a veszélye, egyrészt továbbra is a kínai vagy távol-keleti importnak a költségei, illetve egy harmadik devizába való értékesítés. Ezek mellett nagyon fontos tudni azt, hogy egy magyar cég számára, ha Magyarországon értékesít, akkor az áfa tartalmat, de ezek mellett egyébként a minden egyes munkavállalóhoz vonatkozó költségeket, járulékokat, állami szerveknek való befizetéseket forintban kell intézniük, tehát egyrészt ott is adott már egy devizakockázat, illetve maga az értékesítés során is, hogyha főleg egy kisebb közép-európai devizába értékesít a kereskedő, ott is ugye egy devizakockázat lép fel, ami a magyar forinttal szemben általában azért hatványozottan érezhető, viszont a jelenlegi környezetben azt is láthatjuk, itt a francia választások okozta mizéria, illetve az amerikai számok tovább erősödése mellett is azért a közép-európai devizák ezeket megsínlik. Itt ebben az esetben megint csak azért egy kockázatról beszélünk.
Az árfolyam rögzítés kérdésköre hol tud igazán segíteni a kereskedőnek, és egyáltalán mennyire élnek ilyen lehetőségekkel a webáruházas kereskedők?
Ez az egyik legfontosabb pontja szerintünk a mai kereskedésnek. Hogyha megnézzük a nyugat-európai mintákat, ott azért a cégeknek a 60-70%-a biztosan használja, és ott a kitettségüknek legalább 70-80%-át kötik. Teljesen mindegy, hogy mi az árfolyam, ők egy biztos profit margin szeretnének dolgozni, és ezt tartják a legfontosabbnak. Magyarországon, aki egy saját önálló devizával rendelkezik, tehát egy harmadik devizával rendelkezik, azért ez egy kicsit bonyolultabbá teszi a helyzetet, de amit meg kell néznünk, ugye egyrészt az import tevékenységhez vonatkozó rögzített árfolyamok nagyon-nagyon fontosak lehetnek, akár itt, hogyha a kínai yuannak a mozgását nézzük, ami az amerikai dollár mozgásához kötött jellemzően, azért ott láthatjuk, hogy ott is rengeteget lehet fogni egy jól időzített rögzített vásárlással, az amerikai dollárnál, illetve az eurónál szintén, hiszen láthatjuk, hogy az elmúlt két hónapban 390-ről lementünk 380-ra, aztán ismét most 394 magasságában áll az euróforintnak az árfolyama, ez hatalmas kockázat rejt magában. Az értékesítés során viszont látjuk ezeket, hiszen abban az esetben, hogyha valaki drágán vásárolja az euróját, és utána olcsóbban tudja értékesíteni mondjuk a másik oldalon, az egy hatalmas kockázat. És itt a kamatkörnyezet kihasználásával azért okosan használva, hosszú távú stratégiát kialakítva nagyon-nagyon sokat lehet spórolni. Azt is látjuk, hogy azért minden magyar cég dolgozik egy bekerülési árfolyammal, ezeket viszonylag azért széles körben tudják belőni, tehát itt mai napig jellemző azért, hogy a cégek nagy része 400 forintos bekerülési árfolyamon számláz, viszont ugye az export tevékenységnél azt leviszik 380-ra, tehát ott akár egy 20 forintos differencia is van, amit azért egy okos gondolkodással tényleg ezeket a mai hatalmas mozgásokat elég jól meg lehet védeni.
És jellemző a magyar kereskedőkre ez a stratégia felállítás, ez az előre gondolkodás. Kiemeltél egy példát, az egyik lapnak nyilatkoztál, hogy volt olyan kereskedő, aki csak tavaly 30 millió forintot bukott az átváltások miatt. Inkább ez utóbbi szokott sajnos sűrűbben előfordulni Magyarországon, vagy inkább a stratégiai, hosszú távú, előrelátó gondolkodás az, ami dominál?
Még alakulóban van szerintem a magyar gondolkodásban. Tehát a magyar pénzügyi edukáció talán még nem tartott azon a szinten, bár azt látjuk, hogy egyre növekvő igény van rá. Nyilván minél nagyobb egy cég, annál előbb realizálja azokat, hogy ezek a veszteségek azért hatalmas problémákat okozhatnak, vagy ha nem is okoz problémát, mert ki tudja másik szinten védeni, akkor viszont ez egy rejtett bevétel lehet. Tehát az árfolyam nyereség, vagy a rögzített árfolyam okozta biztonság, az plusz bevételeket hozhat. És ugye ez a nagyon fontos, és nekünk ez a hitvallásunk, hogy ezt próbáljuk meg átadni információba, hogy lehet, hogy most egy rögzített árfolyam a jelenleginél egy évre előre 8-10 forinttal magasabb, viszont akár egy évre ki lehet ezt az úgymond aggodalmat iktatni az életből. Én azt mondom, hogy a KKV szektorban egy nagyobb méret fölött, tehát itt akár egy több százmilliós árbevétellel rendelkező cégnél azért már mindenképpen azt látjuk, hogy igény van rá. A kisebb cégeknél még ott bevezetés alatt vannak, vagy még egyelőre nem ismerek ezeket.